Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Bár a koronavírus járvány jelen van a köznevelésben, az iskolák továbbra sem képeznek gócpontot, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán ugyanakkor hozzátette, készülnek a bejelentett hetenkénti tesztelés megvalósítására. Hozzátette azt is, a koronavírus járvány szempontjából veszélyeztetett krónikus beteg tanárok lehetőséget kapnak az online oktatásra, ez azonban több feltételnek is teljesülnie kell. Az államtitkár egyúttal felidézte azt is, a kormány 30 napra ingyenes internetet biztosít azoknak a középiskolásoknak, akiket érint a tantermen kívüli digitális munkarend. A kabinet egyúttal lehetővé tette a pedagógusok akkreditált továbbképzésének online megszervezését, és megteremtette a jogi kereteit annak, hogy a pedagógusok minősítése is digitálisan történhessen. Domanics András összefoglalója.
Jelenleg 501 középiskola működik tantermen kívüli digitális munkarendben, és 31 általános iskolában van rendkívüli szünet, mondta az operatív törzs sajtótájékoztatóján Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumok köznevelésért felelős államtitkára.
Továbbá 210 helyszínen van tantermen kívüli digitális munkarend, ami az 1-8 évfolyamon tanító iskolák mintegy 8%-a, jellemzően egy-egy osztályban vagy néhány osztályban, 15 esetben az érinti a teljes intézményt a digitális átállás. 222 óvodában kellett rendkívüli szünetet elrendelni, ez az óvodák 7,5%-a.
Az államtitkár hangsúlyozta, az oktatási intézményekben használt megelőző intézkedések működnek.
Néhány adattal szeretném ezt alátámasztani. A fertőzöttek aránya a 14. életévig terjedően 4% a napi esetszámokban, miközben az érintett korosztályok lakosságon belüli aránya mintegy 15% lenne. Az eddigi iskolai és óvodai fertőződések tapasztalata az, hogy az esetek 51%-ában egy fő fertőződik meg, az esetek 95%-a esetén pedig 1-5 fő között marad a fertőzöttek száma a tanulók körében.
Maruzsa Zoltán hozzátette, jelenleg 53 olyan esetről tudnak, ahol egy intézményen belül 10-nél több diák fertőződött meg.
Ebből egyébként 47 esetben gimnáziumról beszélhetünk, amelyeket egyébként a múlt hét szerdán át is állítottunk a tantermen kívüli digitális munkarendre. A pedagógusok körében az esetek 63%-ában egyetlen kolléga fertőződik meg, az esetek 97%-ában 1-5 fő közötti a számuk. Jelenleg 9 olyan eset van a látókörünkben, ahol több mint 10 pedagógus fertőződött meg.
A járvány jelen van a köznevelésben, de az iskolák továbbra sem képeznek gócpontot, hangsúlyozta az államtitkár, aki beszélt arról is, hogy a koronavírus járvány szempontjából veszélyeztetett krónikus betegségben szenvedő tanárok lehetőséget kapnak arra, hogy online tartsák meg óráikat.
Amennyiben kérik, az intézmény vezető engedélyével digitális módszerrel is taníthatnak. Ennek a feltétele az, hogy a krónikus betegséggel érintett erre szakmailag képes legyen, meglegyenek hozzá a tanteremben a technikai feltételek, továbbá biztosítani kell a tanulók felügyeletét az adott időszakban.
Maruzsa Zoltán beszélt arról is, hogy már folyik a logisztikai előkészítése a tanárok és óvodapedagógusok hetenkénti koronavírus szűrésének.
Több pontos javaslatcsomagot állított össze a Nemzeti Pedagógus Kar a koronavírus járvány elleni védekezést segítendő. Első körben tesztelésre javasolják a 60 év feletti oktatási dolgozókat, a valamilyen betegséggel küzdőket, a gyógypedagógiai intézményben dolgozókat, az utazó pedagógusokat, akik 6 és 8 év folyamos gimnáziumban dolgoznak, a szakmai gyakorlatok oktatóit, illetve az óvodában nevelési oktatási tevékenységet végzők mellett az egyéb alkalmazottakat. Fontosnak tartanák, hogy az egész országban egységes, egyszerűsített eljárás legyen az intézményekben és a munkájuk ellátása közben a COVID-fertőzést elkapó alkalmazottak 100%-os táppénztérítést kapjanak. Javasolják egyúttal, hogy amennyiben az iskola és a pedagógus meg tudja oldani, akkor a nem beteg, de például karanténban lévő pedagógusok küldhessenek otthonról tananyagot, illetve online órát tarthassanak. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt a véleményét is megfogalmazta, hogy az iskoláknak nagyobb döntési szabadságot kellett volna kapniuk, de alapvetően egyetért azzal az intézkedéssel, miszerint a középiskolákban áttértek a digitális oktatásra. Hozzátette azt is, reméli, lesz lehetőség arra, hogy bizonyos diákokkal felzárkóztató konzultációkra kerüljön sor. Kalapos Mihály kérdezte Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét.
Olyan intézkedést, amely minden egyes képzési típus, minden egyes korosztály, minden egyes helyen egyöntetű helyeslése találna, és valószínűleg hatékony lenne a védekezés ellen, nagyon nehéz hozni. Ha most a középiskoláknak a átállására gondolunk, akkor talán nem volt teljesen váratlan, hiszen lehetett olvasni, hallani azokat a polémiákat, amelyek az oktatási rendszerről szóltak, és azt pedzegették, hogy hogyan lehetne esetleg kevesebb diákot most ebben az időszakban iskolába járatni. És ha nyilván, ha innen indulunk ki, akkor azt gondolom, hogy egyetlen korosztály jöhet komolyan szóba, ez pedig valóban a középiskolai korosztály, hiszen egyrészt az utazással járó nagyobb távolságok miatt többen használják a tömegközlekedési eszközöket, míg a kisebbeknél nyilván probléma lenne, főleg a 12 év alatti diákoknál a szülői felügyelet kérdése. Tehát ha innen nézzük, akkor bizonyos értelemben talán lehet számítani rá, hogy az esetek növekedésével, ha a diákok között nem is növekszik a pozitív esetek száma, de mindenféleképpen egyre több családban otthon a vírus, és így a kontaktszemélyek száma nyilvánvalóan növekszik, lesz valamiféle intézkedés. Nagy kérdés az érettségi helyzete, egy kicsit kevesebb diákot érint, de azért sokan vesznek részt az országos középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyeknek az első fordulói még éppen csak elkezdődtek. Az érettségi több diákot érint, végzősöket elsősorban, és mivel az írásbeli érettségén voltak, akik nem tudtak részt venni a karantén miatt, ezért nagyon jó lenne, hogyha megmaradna a lehetőségük, hogy ezt a szóbeli érettségik során mégiscsak sikeres érettségvizsgát tegyenek. És hát vannak olyan iskolák is, mint például a miénk, ami olyan értelemben vegyes, hogy vannak 7. és 8. osztályos tanulók is a 9. osztálytól idejárókon kívül, vagyis őket itt az iskolában kell oktatnunk, míg a többieket otthon digitális formában. Ezért gondoltunk arra, hogy a 7.-8-asoknál például tömbösítjük az órákat, hogy a kollégák egy-egy nap után már a többi tanítványaikra tudjanak maximálisan koncentrálni. Én, ahogy láttam, a 12. évfolyamosok picit el vannak keseredve, hiszen komoly feladatok előtt állnak. Jobban örültem volna annak, hogyha helyi lehetőségeket kaphatunk arra, hogy milyen módon szervezzük át az oktatásunkat, hogy egy picit kevesebb diák legyen, de jelen pillanatban a jogszabály erre nem ad lehetőséget, emellett kell megpróbálni maximálisan támogatni és segíteni a tanulmányokat.
Jól értem, hogy ön azt szerette volna, hogy az iskolák dönthessenek, hogy mit tesznek?
Igen, arra gondolok, hogy nyilván az egyes területeken más a fertőzöttségnek az aránya. Vannak olyan iskolák, ahol maga az iskola épület lehetőséget ad jobban elkülönítésre, tehát jobban meg tudják védeni az osztályokat és a diákokat, így nyilván eltérő megoldásokkal lehetne védekezni a vírus ellen. Például én valószínűleg úgy szerveztem volna meg a tantestület erre, augusztus végi beszélgetéseken tulajdonképpen bizonyos értelemben el is kötelezte magát, hogyha egy ilyen helyzet lesz, akkor vegyes munkarendben bizonyos évfolyamok iskolába járással bizonyosak inkább digitális formában tanuljanak. Remélem, hogy lesz arra lehetőség, hogy hasonló a tavaszihoz néhány diákkal időről időre valamiféle konzultációs lehetőség lehessen tartani, hiszen nem mindenki tudja szerintem azonos mértékben elsajátítani egyedül a tananyagot, illetve hát vannak olyan iskolák, ahol a lemorzsolódással vannak veszélyeztetettek. Számukra azt gondolom, hogy ez egy nagyon magára hagyó dolog lenne, hogyha nem lehetne az iskolában néha konzultálni a pedagógusaikkal.
A pedagógusok szakszervezete további szigorításokat tart szükségesnek a koronavírus járvány miatt. Egyebek mellett például azt, hogy a tesztelést minden oktatásban dolgozóra terjesszék ki, illetve a krónikus beteg pedagógusokat azonnal mentesítsék a tantermi munkavégzés alól. Az érdekképviselet javasolja, hogy az általános iskolák 5. évfolyamától vezessék be a hibrid oktatást, és a gimnáziumokban egységesen kezeljék az online oktatást. A szakszervezet megítélése szerint sokkal nagyobb munkaterhet jelent a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, ha a pedagógus tanteremben tanítja az alsóbb, digitálisan pedig a felsőbb évfolyamokat. Ezért javasolják, hogy a gimnáziumok 5. évfolyamától térjenek át a távoktatásra. Szorgalmazzák egyúttal azt is, hogy minden 14 év alatti gyermek szülei közül az egyik kapjon az állam által biztosított 100%-os távolléti díjat. Emellett a tantermi oktatást és óvodai csoportban nevelést végző pedagógusoknak és a nyitvatartó kollégiumok nevelő tanárainak, a gyermekvédelemben feladatot ellátó dolgozóknak állapítsanak meg veszélyességi pótlékot, bérük 20%-át, illetve az idén online oktatást végző pedagógusoknak, oktatóknak egyszeri 100 000 forintos támogatást fizessenek az otthonról végzett munka segítéséhez. Rezsek Győző összefoglalója.
A fertőzések kockázatának csökkentése érdekében a diákok és tanárok egészségének megóvása miatt is örül a pedagógusok szakszervezete a digitális oktatás bevezetésének. Az érdekképviselet ezt már korábban többször kérte. Azt is, hogy a középiskolák mellett az általános iskolák felső tagozatában is álljanak át online oktatásra, mondta az Inforádiónak Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
Hibrid oktatás megvalósítását szeretnénk. Megfelezik az osztályokat, és a tele létszámú tanulócsoport van bent egyszerre egy tanteremben. A pedagógusok a hét első három napján tartanának órát a gyerekeknek, ennek a félcsoportnak. Akik itt megkapták a feladatokat, bőségesen kapnak úgy, hogy utána a hét második két napján otthon ezeket megoldva készülnének fel a következő heti ilyenfajta képzésre, és aztán heti váltásban cserélne a tanulócsoport.
A szakszervezet tavaszi felmérése azt mutatta, nem minden tanulónak van szükséges eszköze és internet hozzáférése. Az érdekképviselet szerint az is gond, hogy nincsenek meg a megfelelő digitális anyagok arra, hogy a tanárok oktathassanak. Emiatt gondot jelenthet, hogy egyik napról a másikra át kell állni a digitális oktatásra. Szabó Zsuzsa szerint az is gond, hogy a tanárok nem kapnak segítséget.
A tavaszi időszak után azt tapasztaltuk, hogy a pedagógusoknak az otthoni munkavégzéshez költségek járultak. Saját gépét, a saját maga által befizetett internetfelületet, a maga otthoni villanyszámláját, stb. Sorolhatnám, használta az állam kötelező feladatának a megvalósítására. Azt kértük az oktatási államtitkárságtól, kompenzálja vissza a kollégáinkat egyszeri 100 000 forinttal mindenki számára, aki részt vett ebben a digitális oktatásban, semmi nem történt még ebben az ügyben. Azt gondolom, hogy ha most újra visszatér ez a történet, akkor ez nem megkerülhető.
A Nemzeti Alaptantervvel kompatibilis ingyenes digitális oktatási programot indít általános és középiskolásoknak az OTP Fáy András alapítványa. Sipos Ildikó mondja a további részleteket.
A koronavírus járvány megfékezése céljából hozott korlátozó intézkedések az egész világon ráirányították a figyelmet a digitális megoldások szükségességére. Ez inspirálta az OTP-t abban, hogy kidolgozza digitális oktatási programját, mondta az online sajtótájékoztatón az OTP Fáy András alapítvány kuratóriumának elnöke. Mészáros Tamás hozzátette, alapítványuk 2012 óta már több mint 120 000 iskolás, illetve felnőtt számára nyújtott pénzügyi-gazdasági gazdálkodási képzést. Az itt megszerzett tapasztalatokat felhasználva fejlesztették ki a jelenlegi kihívásokra válaszul az általános és középiskolás diákoknak a pénzügyi ismeretek területét átfogó, a Nemzeti Alaptanterv ajánlásait maradéktalanul követő digitális oktatási programot.
Először is ingyenes maga a rendszer. Az ingyenesség mellett felhívná a figyelmet arra, hogy nagyon széles diákréteget lehet vele elérni, az 5. osztálytól a 12. osztályig. Hozzátenném, hogy a felnőtt képzés, ami szintén stratégiai cél a közeljövőben, szintén beaplikálható ebbe a keretrendszerbe. Egyedisége még, hogy nem korlátozott jóformán azoknak a száma, akik hozzájutnak az oktatáshoz.
Mészáros Tamás elmondta, az oktatási anyag mind a tantermi, mind az otthoni egyéni felhasználásra lehetőséget nyújt. Három módon van lehetőség az ismeretek bővítésére, lehet online és felvételről is előadásokat hallgatni, illetve különböző feladatokat is meg lehet oldani. A kuratóriumi elnök kifejtette, bíznak abban, hogy a most bemutatott képzési anyaggal hozzájárulnak ahhoz, hogy a digitalizáció az oktatásban is minél nagyobb teret nyerjen Magyarországon.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Papíripari szakképzés indul Dunaújvárosban. A szakképző intézmény Lórántfi Zsuzsanna technikumán idén esti tagozaton 9 tanulót oktatnak papíripari szakmára. A tervek szerint egy osztály indul majd a 2021-22-es tanévben 30 tanulóval, akik 5 éves nappali tagozatos képzésben papírgyártás és feldolgozás technikusi végzettséget szerezhetnek. A papíripari szakképzés 2006-ban szűnt meg Dunaújvárosban. Az országban jelenleg nincs nappali oktatás, részben azért, mert a régi követelmények alapján végzett szakemberek már nem feleltek meg az új papírgyári igényeknek. A duális képzésben lesz lehetőség arra, hogy az elméleti ismereteket a vállalatok laboratóriumaiban, kísérleti üzemeiben korszerű eszközökkel egészítsék ki. A gyakorlati oktatásnak helyet adó KFT, a Vajda Papír KFT ügyvezetője azt mondta, a képzés újraindítását a papíripar GDP-hez való egyre jelentősebb hozzájárulásával és az ágazatban foglalkoztatottak számának növekedésével lehet indokolni. Vajda Attilát hallják.
Szakmai oktatás nincs már 10 éve Magyarországon. Mi úgy éreztük, hogy 20 éves vállalatként megértünk arra, hogy az oktatási tudás alap az rendelkezésre áll vállalaton belül, egy a közelünkben lévő iskolával karöltve el tudjuk indítani ezt a programot. Mi lehetővé válik a 2021-22-es tanévben már egy új osztály, egy új oktatás és egy megújuló szakma területén a Lóránfi Szakképzőközpontban, Dunaújvárosban.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Az idén 535 középiskola az intézmények 48%-a jelezte igényét, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt központi írásbeli vizsgákon. Az oktatási hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgát hirdető középiskolák adatait, valamint azt az elektronikus keresőfelületet, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók. A vizsgákat az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával rendezik meg január 23-án. Pusztai Balázs kérdezte Pongrácz Lászlót, az Oktatási Hivatal köznevelési programok főosztályának vezetőjét.
A szülőknek, tanulóknak most elsődlegesen meg kéne tervezniük azt, hogy az érdeklődésük milyen irányokban, mely iskolák, mely kínálata felé orientálódik, hogy van-e olyan tanulmányi terület, ahol előírja az iskola a központi írásbeli felvételit. És ha van ilyen, akkor december 4-ig jelentkezni kell erre az írásbeli felvételire.
És az pedig, hogy van-e ilyen, az az Oktatási Hivatal honlapján deríthető ki?
Igen, az Oktatási Hivatal honlapján van egy keresőprogram, amely egyrészt a tanulmányi területek közötti tájékoztatás vagy tájékozódást szolgálja, másrészt egy kereső, amelyikkel tájékozódni lehet arról, hogy hol lehet megírni az írásbeli felvételit. Fontos tudni, hogy az, hogy valaki hol írja meg a felvételit, ez nem kapcsolódik ahhoz, hogy hova fog majd február 19-ig felvételizni. Mondjuk a lakóhelyhez legközelebbi bejelentkezik, és nem feltétlenül abba, ahova majd igyekszik.
Tekintettel a jelenlegi helyzetre, hogyan zajlik majd ez az írásbeli? Ugye január 23-ára időzítik a központi írásbeli vizsgákat.
Igen, a jogszabály szerint január 23-án lesznek az írásbeli vizsgák, ez egy szombati nap. A mai állás szerint változatlan formában ugyanolyan eljárás szerint rendezik majd ezeket az írásbeli vizsgákat, kiegészítve természetesen azzal, hogy az előírások, az egészségügyi előírások most szigorúbbak lesznek. Valójában az írásbelit szervező iskolák, illetve fenntartóik már most kell, hogy készüljenek arra, hogy mondjuk az érettségihez hasonló egészségügyi szabályokat biztosítani tudjanak.
Mitől függ az, hogy egy iskola tart-e írásbelit, vagy nem tart?
A felvételi eljárás alapelve, hogy az iskolák saját felvételi eljárásukat írják elő, illetve szabályozzák. Ha egy iskola, ő maga előírja azt, hogy hozzá kötelező, bármelyik tanulmányi területére kötelező az írásbeli felvételi vizsga, akkor viszont a jogszabály szerint neki meg is kell ezt szerveznie. Arra vonatkozólag nincs korlátozás, hogy kik számára, mindenki számára, aki hozzá az írásbelire jelentkezik, tehát nem válogathat a tanulók között. Mondjuk a 6-8 év folyamos gimnáziumi kínálat körülbelül 3/4 az, ahol kötelező az írásbeli vizsga. A 9. évfolyamra, tehát a 8-osok számára meghirdetett kínálatnak körülbelül 1/3 az, ahol kötelező az írásbeli vizsga.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!